Ma Magyarországon a nemzeti szégyeneink ma már intézményesülten léteznek. Intézményesült a terrorháza, ez egy olyan nemzeti szégyennek állít emlékezetet, amit a kommunista diktatúra gyakorlata jelentett. Nemzeti szégyen a holokauszt is, ennek is van egy intézménye a Magyarországon. Igen ám, de mi van azzal, amit én úgy hívok, hogy nemzeti büszkeség? És úgy gondolom, hogy ha a nemzeti szégyeneinket szembenézésképpen intézményesítettük, talán ideje lenne a nemzeti büszkeséget is intézményesíteni. Ezért az én javaslatom az, hogy hozzuk létre Magyarországon a büszkeség házát, aminek a tartalma egy állandó kiállítás lenne. Ennek a kiállításnak én azt a címet adtam, hogy Magyar Arc. Mit tartalmazna ez a magyar arc, és ez tulajdonképpen a magyar nemzeti identitásról szólna, arról, amit a magyarok magukénak érezhetnek, amire adott esetben büszkék tudnak lenni, illetve ami teljesítménnyel megszolgált büszkeség tárgya lehet a magyarok esetében. Ez tehát nem egy múzeum lenne, mert nem lenne önálló gyűjtőköre az intézménynek, de egy olyan, hogy így mondjam, Lego alaplap lenne, amin variálhatók az elemek, bővíthetőek, és mégis akár a magyaroknak, akár a külföldieknek a nemzeti identitás pontját teremteni meg. Egy megjegyzésem még van, kicsit csatlakozom a nemzetközi trendekhez, noha független vagyok tőlük, mert Franciaországban most Nicolas Sarkozy létrehozta a nemzeti identitás miniszteri funkcióját, és óriási vitákat kavar a francia nemzeti identitás körüli ügyködés. Én nem gondolom, hogy minisztérium kell, de ilyen állandó kiállításnak szerintem a magyar térben lenne helye. Mit tartalmazna ez a nemzeti identitás kiállítás? Én 15 plusz 1 elemet sorolok föl. Az első dimenzió, az első témakör a magyar nyelv lenne. A magyar nyelv a legsajátosabban magyar szellemi termék, egyfelől, másfelől pedig a nyelv az igazi otthonunk. Tehát nincs hazafiság nyelv nélkül, a nyelv adja meg egy nemzeti lét esszenciáját. És úgy gondolom, hogy be kell mutatni, hogy a magyar nyelv a használójának mifajta komfortérzést, bensőségességet, mifajta árnyalatokat tesz lehetővé, és egyben jeleznünk kell, hogy nyelvünk mennyire nyitott volt más hatások felé, szláv, török hatásokra gondolok, és mennyire kötődik a finnugor nyelvcsaládhoz. A második témakör lenne a magyar táj fogalma. Én úgy gondolom, hogy ebbe bele kéne venni mindazt, amit a magyarok magyar tájnak gondolnak. Ebbe bele tartozik a szláv nevű Balaton, mint egy jelező, hogy persze hát nem mi találtuk ki a Balatont, és nem is mi adtuk a nevét, de mégis magunkénak érezzük. Beletartozik a magyar alföld is, de beletartozik történeti kulturális értelemben a Kárpátok is, hiszen számtalan magyar irodalmi emlék szól arról, hogy a Kárpátokat a magyarok magukénak érzik. A harmadik témakör szerintem az lehetne, amit én úgy hívok, hogy magyar állat. Ne nevessenek, ha nevetnének. Nem az állatoknak van nemzeti identitása, az embereknek van identitása, és rengeteg ponton úgy gondolják az emberek bizonyos állatokról, hogy ők a magyarsághoz kötődnek. Természetesen itt lehetne beszélni mindarról, amit egyébként nagyjából egészében sok magyar fejből tud, a szürke marháról, a hortobágyi rackáról, meg mindenféle ilyenről, de vannak a magyar kutyák. Ezt a világon is általában is magyar kutyáknak gondolják őket. Ide tartozik, nehogy elrontsam, nehogy bármelyik kutyát megbántsam, a kuvasz, a komondor, a puli, a pumi, a muti, a sima és drótszőrű magyar vizsla, illetve az erdélyi kopó vagy a magyar agár. Szerintem ezek részei a magyar identitásnak. Én nem sorolok föl minden olyan állatot, amit magyarnak lehet tekinteni, a szakkérdés, hogy milyen állatot tekintünk magyarnak, de az nem szakkérdés, hogy vannak állatok, amelyeket magyarnak tekintünk. A negyedik téma akkor a magyar étel és a magyar gasztronómia. Azt jelezni akarom maguknak, hogy nincs nemzeti közösség, egyáltalán semmilyen közösség se létezhet úgy, hogy ne lenne saját konyhája, étkezési kultúrája. Elképesztően fontos ez a dolog. És a magyarok e tekintetben jól állnak. Csak nem mutatják meg. összefogottan ezeket a dolgokat, és nyugodtan büszkék is lehetnek rá. A magyar ételekbe természetesen beleérte mindazokat, amikre a magyarok már egyébként Európai Uniós védjegyet kértek, úgymond idézőbet hungarikunként, vagy nem idézőbetet hungarikunként. Ilyen például a budapesti és szegedi téli szalámi, a csabai és a gyulai kolbász, a kalocsai és a szegedi fűszerpaprika őrlemény, a gönci hajszibarack, a hajdúsági torma, a makói hagyma, és a többi. De ide tartoznak gasztronómilag egyébként azok az ételek is, amiket egyértelműen magyarnak gondolnak a magyarok, és a külföld is. Ilyen a gulyás, természetesen, de ilyen a nagyon sokféle töltött káposzta, tehát egy ilyenfajta ételsor, de ide tartoznak azok az édességek is, amik a magyarokhoz kötődnek, hadd utaljak csak egyre, a kürtös kalácsra, amire egyébként a szlovák szomszédaink már európai bejegyzést kértek, tehát van egy kompetíció a szlovákokkal, de ez nem zárja ki azt, hogy a magyarok magukének tekintsék. Az ötödik témakör szerintem a magyar ital. Itt bőség van itt is, mert ugye a tokai asszony mindenkinek magától értetődően eszébe jut, de az igazság, hogy több olyan pálinka fajtánk van, amire már európai árujelző védjegyet kértek a magyarok, ilyen a szatmári szilva, a szabolcsi alma, a kecskeméti barack, a békési szilva és a gönci barack. De magyar italnak minősül a szikvíz is, ami magyar találmány, és természetesen itt a fantáziának nincs határa, mert ma már a magyar ásványvíz kitálat, mert a magyar ásványvíz, mert a Kárpát-medence bővelkedik ásványvizekben, egyre nagyobb kínálattal és egyre határozottabban van jelen egy nemzetközi piacon is. A hatodik témakör a magyar növény. Ebben egyáltalán nem vagyok járatos, amit tudok, hogy van két olyan növény, amire a magyarok megint csak árujelző védjegyet kértek, európait, ez a szőregi rózsatő és az alföldi kamilla. Nem tudom megmondani, hogy mit tekinthető magyar növénynek, de ez egy létező dimenzió, és aki ért hozzá, és dolgozna ezen, biztos meg tudná mondani, hogy milyen haszonnövény vagy nem haszonnövény tekinthető magyarnak. A hetedik témakör a magyar ruha. Én úgy gondolom, hogy van egy olyan ruházkodási kultúra a magyar históriában, amit a magyarok magyarnak gondolnak, és a világ is így gondolja sok esetben. Ebbe a kategóriába én beleértem a bocskait értelemszerűen, egész a díszmagyarig terjed a sor egyébként, ami egy magyar díszruha, de ebbe érteném bele a magyar huszár egyenruhát is, megjegyzem maguknak, hogy a huszár szó az a magyar nyelvből szivárgott át a világ többi nyelvében, mert ez egy magyar találmány volt, már a huszárság, mint intézmény. A nyolcadik témakör a magyar tánc. Szerintem nem is kérdés, hogy van egy olyan mozgássor kombináció, ami speciálisan magyar. Az ország tele van egyébként olyan nagyon kitűnő táncegyüttessel, aki mondjuk népi táncot csinál, vagy népi tánc tevékenységet folytat, pontosan meg tudják mondani, és tele van kiváló koreográfusokkal az ország, meg tudják mondani, hogy melyik tánc tekinthető magyarnak, és miben különbözik mindez a világ tánckultúrájától. De úgy gondolom, hogy nem csak a népi motivumokat kell beleemelni, hanem értelemszerűen azt is, amit magas kulturálisan a magyarok magukénak gondolnak. Ha mondjuk erről gondolkodunk, akkor nyilvánvalóan ebbe beleértődik mondjuk a palotás is, ami egy magyar dísztánc volt. A kilencedik témakör a magyar zene. Én azt hiszem, hogy itt is ennek is van egy népzenei vonulata, ezt tudjuk, de én úgy gondolom, hogy a magas kulturális vonulatot is bele kell tenni. Mindazt, amit magyar motívumnak gondoltak olyan zeneszerzők, akik egyébként ezzel is világhírnevet szereztek. Értelemszerűen ezekben a zeneszerzőknek a sorába beleillik Liszt Ferenc, de beleillik Brahms is, Berlioz is, és természetesen Bartók és Kodály is. De én azt hiszem, hogy ha ezt tágan értelmezzük, akkor ebbe a kategóriába beleillenek azok a tömegkulturális fogyasztást produkáló zeneszerzők is, akik magyar motivumokat használtak föl a zenékbe. Ez az operett kultúra, amit az osztrákok közönségesen bécsi operettnek hívnak, valójában szerintem azért nem egészen erről van szó. Tehát ebbe a kategóriába beleillik Kálmán, Strauss, vagy azt nem mondjam, neki is vannak magyar motivumokat felhasználó, és szím szerint is ilyen zenéi, de beleillik Lehár is. A kilencedik témakör a magyar találmányok. Ezzel egyszerűbb a dolgom, mert hivatkozhatok arra, hogy ennek volt egy előzménye, ennek a dimenziónak, ez az Álmok Álmodói kiállítás volt, időszakosan létezett 2002-ben. egy dimenzióként én is ezt belevettem, mert alapvetően megint csak a teljesítményelvű magyar identitáshoz kötődik. Erre van módunk büszkének lenni, és ez mindegy találékonyság, egy hozzáadott érték a magyarok részéről az emberiség kultúrájához. Tudjuk, hogy széles a skála, a golyóstoltól a hidrogénbombáig terjednek a magyar találmányok, hogy így mondjam. Tehát szerintem ez egy létező dimenzió. A 14. témakör szerintem, és ennek benne kellene lenni, úgy gondolom, a magyar Nobel-díjasok. Igenis, egy nemzetnek, pláne egy ilyen kicsi nemzetnek, mint a magyar, büszkének kell lennie azokra az emberekre, akik Nobel-díjat kaptak. El kell mondani, hogy miért kapták, kik voltak ezek az emberek. És tudják, hogyha ezt el tudjuk mondani, akkor talán arra is garanciát kapunk, hogy ne ismétlődjék a történelmünk. Mert ezeknek az embereknek Nobel-díjat kaptak, az óriási többsége, jószerivel kettő kivétellel, nem itt kifejtett tevékenységért kapta Nobel-díjat. De én úgy gondolom, ha mi visszaemeljük ezeket a mi nemzeti identitásunkba, beletesszük, mert büszkék lehetünk rájuk, akkor nem változtatjuk meg a történelmünket, de teszünk azzal ellen, hogy a történelmünk önismétlő legyen. A 12. témakör, mert úgy gondolom, hogy ez kimaradhatatlan, amit én úgy hívok, hogy világhírű magyarok. Ezek nem kaptak Nobel-díjat, de, és nem is feltalálók voltak feltétlenül, de világhírűek. Ez az a kategória, amiben szerintem Puskás öcsitől Robert Kapáig, Moholy nagytól Breuer Marcelig mindenkit bele tudunk tenni. Tehát hihetetlen mennyiségű világhírű magyar volt. Eldöntendő, hogy mit tekintünk világhírnek, ezek mind vitakérdések, de kétségtelen olyan emberekre érdemes büszkéknek lenni. Ezekbe tenném ebbe a kategóriába a magyar olimpiai bajnokok sorát is, ez 100-on felül létszám egyébként, és ezek között értelemszerűen vannak híresebbek, meg kevésbé híresek, de akkor is úgy gondolom, hogy egy nemzet identitása szempontjából fontos a 19-20. Században a sport, és fontos az, hogy azok az emberek, akik elérték a legnagyobb szintet, a legmagasabb szintet ebben a szférában, helyet kapjanak egy ilyen kiállításon. A 13. témakör, amit úgy gondolom, hogy érdemes foglalkozni, ez a magyar képzelet, a magyar mesevilág. Tele vagyunk olyan mesehősökkel, akinek mind vannak nemzetközi rokonai. De akkor is ők a mieink. Egy Hári Jánosnak nyilvánvalóan rokona, Münchhausen báró, nagyon közeli rokon, de mégiscsak más, ő nem magyar. Egy Ludas Matyinak is vannak rokonai, de ebbe a sorba illeszkedhetne bele azok a mesehősök is, mesefigurák is, akik nagyon is magyarok, nagyon is megadják ennek a kultúrának a komfort érzetét az itt lévő számára, az itt felnövő gyerekek számára, és lehet, hogy őket ma még szentségtörésnek tűnik beleemelni ebbe a folyamatba, vagy ebbe a sorba, de én beleemelném. Ilyenek gondolom Süsüt a sárkányt, ilyennek gondolom persze Tündér Szép Ilonát, mint mesehős, de ilyennek gondolom Vukot is, akire nagyon is büszkék lehetünk, mert nagyon kedves figura, a miénk, és az a film, ami nemzetközileg is bejárta a világot, Dargai Attila filmje, egy igen kiváló film. A 14. témakörnek azt emelném be, amit én úgy hívok, hogy magyar átok, turáni átok. A magyar nemzettudat tele van ezzel a megközelítéssel, hogy itt belső széthúzás van, hogy itt a fenyegetettség bénítő tudata mindent meghatároz, hogy a pesszimizmus jellemzi a magyarokat. Így van, ezt beletenném. De azt is beletenném, ami ennek a pozitív feloldási pontja, nevezetesen beletenném, mint pozitív feloldási pontot 1848-at, amikor a magyarok képesek voltak, hogy én mondjam, visszaadni annak a pofont, akitől kapták, beletenném 1956-ot, és én beletenném 1989-et is. 15. dimenzió lenne az, amit én úgy hívok, hogy magyar mitológia és szimbolika. Ez a tematikus blokk szerintem 4 elemből kell, hogy álljon. Az egyik elem a magyar eredet mitosz. Tehát Hunor, Magor, Csaba királyfi, Emese, Rovásírás, szóval minden, ami az eredet mitosz. A második elem szerintem az az elem, ami a magyar állam 1000 évét jellemző szimbolika volt. Ebbe értelemszerűen benne lennének a történelmi zászlóink, a történelmi címereink és a többi. A negyedik elem a modern magyar nemzettudat emblematikus szövegei, szövegzene kombinációi, szerintem 3 ilyen van, ez a himnusz, a szózat és a nemzeti dal. És végül nem maradhat ki negyedik dimenzióként a magyar mitológia és szimbolika témacsoportjából az, amit a magyarságra jellemző népi ábrázolásnak gondolok, stílusvilágnak, ezek hímzések, motívumok. Tehát rengeteg olyan hímzés motívum van, ami sajátosan magyar, és szerintem ugyanígy illik. Plusz egyedik témakör pedig abból indulna ki, hogy azért Magyarország az Európai Unió tagja. És ez a kiállítás a magyar büszkeségről szólna, arról, ami a magyarok arca, de úgy gondolom, hogy azáltal, hogy az unió tagja vagyunk, nekünk azt kell jelezni, ami az unió jelmondata egyébként, hogy egység a sokféleségben. Nekünk a sokféleségből azt kell megmutatni, ami a milyen. De azt is meg kell mutatni, hogy melyik, milyen más sokfélesége van ebben az Európai Unióban. Tehát a plusz egy dimenzió, úgy képzelem el, hogy az egy vendégarc lenne a magyar arc mellett, tehát mindig az az ország, amelyik éppen betölti az Európai Uniós soros elnökségét, ma 27 uniós ország van, ugye minden évben 2 uniós elnök van, évente 2 ilyen lenne, fél évente rotálódnának, megkapja azt a lehetőséget, hogy egy terembe mutassa meg önmagát. Tehát ha német lesz az elnök, akkor a németeknek lesz egy terme, a francia, franciák, ha olaszok, olaszok, mert érzékeltetni kell azt, hogy mi egy nagyobb egységben akarjuk a magunk sokféleségét megmutatni. Nem megyek bele abba, hogy ebben milyen járulékos elemek társulhatnának egy ilyen büszkeségházához. Sokba kerülne, de szerintem lenne értelme. Még egy dimenzióról beszélnék maguknak, hogy hol képzelem én ezt el? Mert jó, mondom, elmondom maguknak, elgondolkoztam rajta, de mégis. Úgy gondolom, nem ragaszkodom hozzá, nem mintha ragaszkodhatnék bármihez, de mégis ennyi öntudattal kell bírni az ember, már kitalál egy ilyet, hogy akkor elgondolkozik ezen. Szóval én úgy gondolom, hogy egy ilyen büszkeségháza, egy ilyen magyar arc állandó kiállítása a legjobb helyen szerintem a várban lenne, nevezetesen ott, ahol a honvédelmi miniszter, az utolsó háborús seb ott égtelenkedik Budapest testén. Ez a volt honvédelmi minisztérium, illetve vele egybeépült egykori honvéd főparancsnokság, de annak már csak a telke van ott. Ezt ott meg lehetne csinálni, tudnék, ez egy spirituális pont lenne, mind Budapest, mind Magyarország, mind Európa számára. És miután a vár szimbolikus értéke a magyar történelemnek egyfajta esszencialitását fejezi ki, szerintem ez oda illene, de ehhez dogmatikusan nem ragaszkodnék. Amikor ezen elgondolkodtam, akkor elgondolkoztam azon, hogy hát mennyibe kerülhet ez. Aztán rájöttem, hogy nem az én dolgom ez. Én egy magyar értelmiség vagyok, nekem az a dolgom, és nagyon örülnék, ha értelmiségi társaim is ebben utaznának, hogy kitaláljak, vagy közmegvitatásra bocsássak olyan ügyeket, amik szerintem segítik egy politikai közösség, egy nemzeti közösség dolgát. Ezt ilyennek gondolom. De úgy gondolom másfelől, hogy a magyar államnak, különösen azután, hogy már van terrorházánk, van holokauszt múzeumunk, feladata lenne egy ilyen dologgal foglalkozni. Mert tudják, minél nehezebb egy helyzet egy országban, annál fontosabbak a spirituális tartalmak. És nem csak, ahogy a Mária mondta a vezetőben, nem csak GDP-ből áll egy ország, hanem egyfajta spiritualitásból is áll. És ez azt segítené. Ez egyik. A másik pedig, tudják, amin gondolkodtam, de nem bízom a magyar politikusokba, tehát pártoktól függetlenül állíthatom ezt maguknak, hogy sajnos a magyar politika még mindig nem fogja fel azt, tudják, amit Andrássy Gyula már pontosan értett. Tudják, amikor Andrássyt piszkálták a saját arisztokrata társai, hogy miért van tegező viszonyban Munkácsi Mihállyal, aki egy pórfiú volt, ő meg mégiscsak egy gróf volt és a monarchia külügyminisztere éppen, piszkálták ezért, és az Andrássy azt mondta ott az arisztokrata klubban a többieknek, hogy hát ő nem egészen érti, hogy miért piszkálják őt ezzel. És odafordult az emberekhez, és azt mondta, hogy uraim, önök meg tudnák mondani, hogy Rembrandt korában ki volt Hollandia külügyminisztere? Szóval valahogy azt a viszonylagosságot kell megérteni, hogy ami megmarad egy korszakból, az a kultúra. Még egy példát engedjenek meg. Voltam Willendorfban. Ott találták ezt a kis bábucskát, egy Willendorfi Vénusz nevű ilyen nagy cickójú, nagy farú nő, és egy ilyen termékenységszobor. Az időszámításunk az 30 ezer éves. Ma az egyik fő idolja egy kultúrának. De tudjuk, hogy ki volt a törzsfőnök, amikor a Willendorfi Vénusz született? Tudjuk, hogy kivel viaskodott? Nem. Megmaradt nekünk a Willendorfi Vénusz. És erre vagyunk büszkék. Tehát én azt gondolom, hogy valahogy a magyar politikának, és ez is egy apropó arra, hogy nézzen szembe azzal, hogyha akar a jövőnek dolgozni, ha akar a következő generációknak valamit nyújtani, akkor feladata lenne felkarolni mindazt, amire ez a nemzet, ez az ország büszke lehet.